Az esztendő utolsó estéjén, óévi istentiszteletünkön szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, ének szóval kezdjük el mai istentiszteletünket. Énekeljük a 261. számú dicséretünknek mind a 4 versszakát. Így kezdődik az első versszaka: kegyelmes Isten kinek kezében? Hajtsuk meg fejünket most, és járuljunk a mi Istenünkhöz bűnvaló imádságunkkal. Drága mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által az esztendő utolsó napján megállunk előtted, és alázatos szívvel valljuk meg előtted, hogy sok minden nyomja a mi lelkünket. Egy pillanatra most a petárdák és tülkök zajából elcsendesedve végig gondoljuk azt, hogy mi minden történt velünk az elmúlt évben. Azt látjuk, hogy olyan sokszor elmulasztottuk azt, hogy szeressük azokat, akiket ránk bíztál. Olyan sokszor nem szerettük a barátainkat, nem szerettük a házastársunkat, gyermekünket, szüleinket, testvéreinket. Olyan sokszor cselekedtünk a te törvényeddel szemben. Olyan sokszor bántottunk meg embereket szóval, olyan sokszor gondoltunk még a szavainknál és tetteinknél is rosszabbat. Te látod, atyánk, hogy annyi minden van, amit legszívesebben elfelejtenénk és eltörölnénk ebben az évben. De mégis most a te kegyelmes trónusod elé járulunk, és letesszük a te lábaid elé, és kérjük, hogy Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, bocsáss meg nekünk mindezt, és könyörgünk azért, hogy a te szent lelkeddel erősíts meg minket, hogy a következő év valahogy másképp kezdődhessen el, hogyha csak egy kicsit is, de jobban tudjuk szeretni azokat, akiket nekünk adtál. Így kérünk téged, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, most együtt is közösen mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves gyülekezet, most én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek a mi Istenünk üdvözítő kegyelmét, miért ingyen szeretetből ad mindannyiunknak, ahogyan azt János evangélium a 3. fejezetében is olvashatjuk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, foglaljuk el most helyünket, és folytassuk énekléssel a mi Isten tiszteletünket. Énekeljük a 273. számú énekünk első 5 versszakát. Az első versszaka így kezdődik: az Úristent magasztalom. Hallgassuk meg most helyünkön maradva Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetéből, a 14. verstől a 30. versig.
A talentumok. Mert úgy van ez, mint amikor egy ember, aki idegenbe készült, hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, elásta a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltóhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, úgyhogy bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
A mi Istenünk tegye áldotta az ő igéjét, most helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, bűnvallásunk után, lelkiismeret vizsgálatunk után a következő szavunk a hála szava. Amikor az elmúlt évre tekintünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, rengeteg mindennel megajándékoztál minket. Már csak az, hogy itt ülhetünk és visszatekinthetünk egyáltalán, hogy megérhettük ezt az esztendőt, az hálára kell, hogy kötelezzen minket. Atyán, köszönjük neked azt a sok-sok alkalmat, amikor tapasztalhattuk a te szeretetedet. Amikor megajándékoztál minket, amikor társul szegődtél mellénk a mi útunkra, és érezhettük, hogy te ott vagy mellettünk. Akkor is, amikor nehézségek között éltünk, akkor is, amikor lehet, hogy a szenvedés vagy a gyász mélységeit jártuk át, akkor is te ott voltál velünk. Atyán, kérünk téged arra, hogy add, hogy ez a mai este az ünneplésen kívül arra is lehetőség legyen, hogy számot vessünk az elmúlt évünkkel. Kérünk téged, hogy a te igéd az indítson minket arra, hogy megvizsgáljuk, mi minden történt velünk. És miután megvizsgáltuk, miután bölcs szívhez jutottunk, add, hogy tudjunk neked hálát adni. És tényleg hálatelt szívvel elkezdeni a következő évet, azzal a boldog bizalommal neki indulni a következő év nehézségeinek, kihívásainak, hogy mi tudjuk, mi hisszük és tapasztaltuk 2018-ban is, hogy te hűséges és szerető atya vagy. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, egyetlen egy ige verset szeretnék újra olvasni az előbb hallott, ismert történetből, példázatból, a talentumok példázatából, Máté evangéliumának 25. fejezetéből, de az egész példázat kontextusát mégis szem előtt tartva a 19. verset szeretném felolvasni, amely így hangzik. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Kedves testvérek, az újévi Isten tiszteletnek valahogy az elmúlt évszázadokban egy furcsa tisztelete volt a református egyházon belül. A nagy sátoros ünnepeken kívül, ugyanis a nagypéntek és az óesztendei Isten tisztelet volt valami miatt hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a református egyházban a legfontosabb két Isten tiszteleti alkalom. És valljuk meg, hogy valahogy ez az Isten tisztelethez szinte hozzátapadt egy ilyen kissé borongós hangulat. Miközben kint most is a vastag falak is alig tudják kiszűrni a tülköknek, trombitáknak a hangját és a petárdáknak a robbanását, valahogy mégis, ha szembeállítjuk az újévi Isten tisztelettel, ez az óesztendei sokkal inkább egy szomorkás, kicsit visszaemlékező, inkább a sötétségben és a borongós hangulatban telik el, mint sem, hogy valami ragyogó, napsütéses hangulat áradna. Valami miatt, amikor az év utolsó napjához érünk, az ember gyomra egy kicsit összeszorul, ahogy belegondol abba, hogy megint eltelt egy év. És rögtön felvetődik a kérdés, de mivel is telt el ez az év? Én gyakran már este is alig tudom felidézni azt, amivel aznap foglalkoztam, és amit aznap csináltam, de még nehezebb az, amikor így évvégén valahogy meg kellene ragadni, hogy mivel is telt el az egész esztendő, hogy mi történt velem, milyen fájdalmak, milyen örömök értek, mi az, ami sikerült, mi az, ami nem sikerült, mi az, amit átviszek magammal a következő évbe. És gyakran hiába próbálom mindezt összeszedni, egyetlen egy dolog marad meg, egyetlen egy dolog az, ami zakatol a fejemben, hogy ahogyan a Zsoltárs is mondja, ugye gyorsan elszállt ez az év, szinte elrepült. Ahogy az ifisekre nézek most, ahogy ők rajtuk látszik leginkább, hogy hogyan telik az idő, ahogy ők szépen növekednek, lassan már nem is kölyökpesgőt fogunk venni az ifi szilveszterre, ugye, hanem lehet, hogy majd, de ez nem kell komolyan venni ezt a fenyegetést, lehet, hogy majd egyszer lesz olyan, hogy alkoholos pesgő is előkerül, de azt már nem fogjátok megélni valószínűleg, kedves ifisek. De a lényeg az, hogy nagyon látszik az, hogy múlik az idő, telik az idő, Szépen lassan haladunk, ugye mindenki a saját maga kis élet szakaszából egyre jobban előre lép, valaki elvégzi a középiskolát, elvégzi az egyetemet, munkába áll, családot alapít, mindannyian egyre öregebbek és öregebbek leszünk, és talán ezért olyan borongós a hangulata ennek az estének, mert mindannyiunkban ez van, hogy egy évvel ismét öregebbek lettünk, közelebb kerültünk egy évvel talán a mi életünk végéhez is. Az életünk végéhez, ami nem csak azt jelenti, hogy annak, amit itt átéltünk, amiben részünk volt és részünk van, annak vége lesz, hanem valami mást is, hiszen keresztény hitünk szerint egy évvel ismét közelebb kerültünk a számadás pillanatához. Önmagában persze attól, hogy most egy kicsit másképp fejeztem ki ugyanazt, a helyzet még nem lett sokkal rózsásabb, de remélem, hogy a prédikáció végére azért talán egy kicsit úgy fogjuk érezni, hogy ez a borongós hangulat oszladozni és muladozni kezd a mai evangélium ige szakaszunk értelmében és fényében. Elsőként arról szeretnék beszélni, hogy igen, van, illetve lesz számadás az ember életében, és van benne tényleg valamiféle félelmetes is. Itt ebben a példázatban, de máshol is azt látjuk a Szentírásban, hogy a végső számadás pillanata az nem lesz egy egyszerű történet. Amikor Isten az egész életünket mérlegre teszi, megméri, hogy mi az értékes és mi az értéktelen benne, akkor sok minden ki fog derülni. Olyan dolgok, amelyek addig rejtve voltak mások számára, de talán még mi magunk is rá fogunk csodálkozni mindarra, amivel szembesíteni fog minket a mi Urunk. Ezért nagyon fontos évente legalább egyszer a számadásról beszélni. Azért is fontos, mert sokan félreértik és úgy gondolkodnak, hogy a kegyelmes Isten megbocsátott nekünk, akkor már nincsen következménye a mi tetteinknek, bárhogy élhetek, mert Isten kegyelme mindenre elég. És valóban Isten kegyelme tényleg mindenre elég, de legfőképpen, amit olyan gyakran még a keresztények is elfelejtenek, Isten kegyelmének célja van. A célja pedig az, hogy belőlünk, az Istentől elszakadt bűnös emberekből Krisztushoz egyre inkább hasonló, szerető, hűséges, odaadó, az életüket értelmesen, tartalommal megélő emberek legyünk. Krisztus nem csak azért jött, hogy a bűneinket megbocsássa, hanem azért is, hogy formáljon minket, hogy neveljen minket, hogy az életünket megszentelje. Erről a folyamatról, erről a növekedésről viszont egyéni és közösségi szinten is számot lehet, és számot is kell majd adnunk. Erről a számadásról beszél egyértelműen Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, amikor ezt írja, nagyon fontos ez az ige szakasz így a mai napunk kontextusában. Ezt mondja ott Pál, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amit ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nagyon egyszerű az üzenete ennek a szakasznak. A számadás nem csak azokra vár, akik nem ismerik Krisztust, vagy azokra, akik nem keresztjének, vagy éppen megtagadták Krisztust. A számadás azokra is vonatkozik, akik Krisztust fogadták el életük alapjának, és erre az alapra építették az ő életüket. A nagy kérdés csak az, hogy mit építenek rá, ugye? Hogy az életük milyen értéket hoz létre. Nagyon határozott ez a kép, ami itt kibomlik, ugye? Ezt olvassuk, hogy tűz fogja megvizsgálni azt, hogy mit építettünk erre az alapra. Ez a kép azt jelenti, hogy mindent fel fog fedni, minden látható lesz, semmi sem marad elrejtve a mi életünk végén. Másrészt pedig, amit ez a tűz el tud égetni, ami égetni való égetésre alkalmas, ami értéktelen, az meg fog semmisülni. Ami pedig értékes, igazi, tartalmas, ami Isten szerint értéket képvisel, az megmarad, és jutalmat fogunk kapni. Az ítélet vagy számadás tehát mindig valahol félelmetes, de elsősorban azoknak félelmetes, akiknek van félnivalójuk amiatt, hogy mit építettek az ő életükben. akik nem jól végezték az ő dolgukat, akik értéktelen dolgokat hoztak létre életük során. Így jutunk el a következő kérdéshez, amire nagyon fontos választ találni, ugye, hogy mi az, ami értékes, hát Isten szemében, mi az az arany, ezüst, drága kő, mi az, amit ha megvizsgál, ha megpróbál, akkor azt fogja mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, gyere a te gazdád örömébe és lakomájába. Nézzük meg először, hogy tehát, hogy mit is jelent mindez. És mielőtt valaki megijedne, hogy most itt a szilveszteri ünnepségek és bulik előtt valamiféle erkölcs prédikációt fog hallani, nem ez a tervem, nem ez a célom, de mégis szeretném néhány nagyon fontos, alapvető, szemléletbeli, lényeges kérdésre felhívni a figyelmünket. Először is nézzük meg azt a két legáltalánosabb kategóriát, amelyek alapján az elmúlt évünket, éveinket általában megszoktuk ítélni. Nagyon érdekes, hogy függetlenül az ember személyes hitétől, hogy vagy hívő valaki, vagy nem hívő valaki, sokan önkéntelenül is számot vetnek az életükkel ilyenkor így szilveszter környékén. Nem véletlen, hogy nagyon sokan ilyenkor annyira negatív és sötét eredményre jutnak, hogy akár az életüknek is véget vetnek. És sok olyan embert ismerek, fiatalokat és időseket egyaránt, aki ilyenkor végig gondolja az életét, és úgy érzi, hogy elrontott valamit, hogy az élete el van rontva. Hogy haladt valami jó irányba, talán az első éveiben, évtizedeiben, de egy rossz döntés nyomán el lett rontva. Nem azt a párt választották, akit kellett volna. És kész, vége, el van rontva az életünk. Onnantól kezdve kisiklott a vonat a neki szánt vágányról, és halad valami céltalan szakadék felé. Innentől csak negatív lehet a végén a számadás eredménye is. Vagy nem azt a munkát választották, amit kellett volna, nem azt a hivatást, amit ők akartak. Úgy érzik egész életükben, hogy többre lettek volna hivatottak. És kész, ismét el van rontva. A számadás már életünkben meg van vonva, kudarc. Egész korán el tudjuk kezdeni az életünk elrontottságáról való gondolkodást. Ismerek olyan tizenévest, aki úgy gondolja, hogy az élete már most el van rontva, mert nem vették fel abba az iskolába, ahova szeretett volna felvételizni. Vége, el van rontva. És vannak olyan 80 évesek vagy idősebbek, akik más sem tudnak mondani, mint hogy hol rontották el az ő életüket. Arról persze nem is beszélve, hogy a legtöbbször, mintha mindig valaki más lenne a hibás azért, hogy az én életem el van rontva, hogy a számadásom rosszul fog kijönni a legvégén. A lényeg az, hogy a legtöbb ember, aki arról beszél, hogy elrontotta az életét, valójában arról beszél, hogy nem volt boldog az életében. Ellenben viszont a mérleg másik nyelve ugyebár, ha én boldog voltam, akkor az életemet is jól éltem. Ha én boldog voltam 2018-ban, akkor 2018 alapvetően rendben volt, ugye? Akkor a számadás is pozitívan kell, hogy kijöjjön. Na most az első nagyon fontos üzenete ennek a példázatnak az az, hogy a hazatérő gazda nem azt kérdezi meg a szolgáitól, hogy kedves szolgák, hogy telt az az idő, amíg nem voltam itt? Boldogok voltatok? Jó volt, amíg én távol voltam? Jól mulattatok? Hanem egy dolgot kérdez meg tőlük, mi a gyümölcse annak az időszaknak, amíg én távol voltam? Hogy milyen haszna eredménye volt ennek az időszaknak? A másik igeszakasz szavaival, hogy mit építettetek az alatt az idő alatt, amíg én távol voltam. A lényeg az, hogy olyan dolgokra kíváncsi, amelyek túlmutatnak a mi személyes életünkön, önmagunkon. Hogy milyen ember voltál az elmúlt évben, kinek segítettél, mikor és kinek szántad oda a szabadidődet, az energiádat, a pénzedet. Nagy lelkűen bántál-e egyáltalán ezekkel? Építetted, mélyítetted a kapcsolataidat? Vagy inkább hagytad őket elsekélyesedni? Valahogy ilyen kérdésekre lehetne lefordítani mindazt, amit a gazda feltesz ott és akkor a szolgák számára. Ez a számonkérés tehát egészen egyszerűen elképzelhetetlen a felelősség fogalma nélkül. Furcsa dolog erről manapság beszélni, amikor valahogy ez egy teljesen ódivatú kifejezésnek tűnik. Rögtön az a kérdés, ugye, de kinek felelek? Mi az, hogy felelősség? Talán egyetlen egy kategóriában tudjuk megfogni ezt, ugye a munkahelyi vagy az iskolai viszonyrendszerben, ahol a felettesemnek vagy az osztályfőnöknek felelek bizonyos kérdésekben. De egyébként az én életem egészével biztos, hogy senkinek nem felelek önmagamon kívül. Önmagam boldogsága, kényelme az, amiért felelős vagyok, mert más nem fogja helyettem megtenni azokat a lépéseket, amelyek boldoggá tesznek. Ezt harsogják a szilveszteri trombiták is a fülünkbe, ugye? Teljesítsd ki magad, valósítsd meg önmagad, az álmaidat, akkor értékes leszel, akkor lesz értelme az életednek, akkor a végén a számvetésed pozitív eredményű lesz. És akkor itt ez a példázat, és úgy egyébként az egész Szentírás, amely azt mondja, hogy az életed értelme, célja, a 2018-as év értéke abban rejlik, hogy mennyire feleltél meg az Istentől kapott felelősségednek. A rád bízott emberekkel, kapcsolatokkal, élethelyzetekkel hogyan éltél, és te ezekért az emberekért, kapcsolatokért, élethelyzetekért felelsz. Az ő épülésük, növekedésük, boldogságuk, ez a te felelősségi köröd. Ezek számon lesznek rajtad kérve, előbb vagy utóbb. De fontos egy pillanatra megvizsgálni a másik oldalát is, hogy vigyázzunk. Csak olyanokat kér rajtunk számon, amelyekért tényleg felelünk, amelyekért tényleg felelhetünk. Szüleink, barátaink, testvéreink, kapcsolatai, házasságaiért nem vagyok például felelős, de a sajátomért nagyon is felelős vagyok. A felelősség mindig nagyon körülhatárolt, kézzel fogható, és ez a nagyon fontos üzenet, hogy számon is kérhető mindenkitől, minden egyes embertől, minden egyes szolgától, ahogy itt a történetben láttuk. De rögtön felvetődik ugye a kérdés, hogy hogyan lehet igazságosan számon kérni mindezt. Hiszen különféle családból, különféle élethelyzetekből érkezünk, másképp tudunk élni a javainkkal, mások a tulajdonságaink, amelyekkel ebbe a világba érkeztünk. Ami az egyikünknek játszik könnyedséggel megy, azért a másiknak véres verejtékkel kell megküzdenie, izzadságos munkával tudja csak ugyanazt elérni. Hogyan lehet igazságosan ítélni, amikor valójában még két egymáshoz közel álló ember számadását sem lehet összehasonlítani. Amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott, hogyha életem végén majd összehasonlítják az én mosolygással eltöltött időszakomat a feleségemével, akkor elég negatívan jönnék ki ebből az összehasonlításból. Ugye? De, Istennek hála, nem így működik a rendszer. Egy abszolút skálán egyértelmű lenne, hogy ki a győztes, ugye? Ki az, aki több pénzt áldozott, többet mosolygott, jobban, nagyobban szeretett, de valahogy a példázat szerint nem úgy működik Istennél a számadás. Amit ő elsősorban számon kér, az nem az elnyert talentumok mennyisége. Pedig mi emberek ugye elsőre ezen gondolkodunk rögtön, hogy hogyan lehet az ötből még ötöt csinálni, vagy miért nem hatot csinálok belőle, hanem azt mondja, hogy jó és hű szolgám vagy. Így nevezi azokat, akiket végül megjutalmaz. És nem azt mondja, hogy te menj be az öt talentumosok VIP buliába, te a két talentumosoknak az egész jó kis mennyország részlegébe, te meg az egy talentumosoknak ott az előszobába. Hanem azt mondja, hogy ugyanoda jutnak be, és ugyanaz lesz az elismerésük, jó és hű szolgám vagy. A hűség, a gazdával való kapcsolat minősége, mélysége, az, ami meghatározó a számvetés pillanatával. És az utolsó szolgával pontosan az a baj, pontosan ez a probléma vele, hogy rossz a kapcsolata a gazdával. Félreismeri őt, nem is ismeri, hogy ki az a gazda, aki megbízott benne. Nem olyannak ismeri őt, amilyen az valójában. És éppen ezért nem is lesz képes majd kamatoztatni mindazt, amit rábízott a gazda. Tehát miután megértettük, hogy lesz számadás, hogy mindennek komoly tétje és súlya van, fontos látni, hogy igazából az, amit Isten mérni szeretne, amit számon kér rajtunk, amit ő igazán fontosnak tart, az a vele való kapcsolat. Az, hogy mennyire bízunk benne, hogy mennyire hagyatkozunk rá, hogy mennyire engedjük őt megjelenni a mi életünkben. Amikor ennek az évnek a mérlegét elkészítjük önmagunkban, mindenki saját maga előtt, azt javaslom, hogy elsősorban ezt a szempontot vegyük elő, ezt mérlegeljük, ezt értékeljük. Tehát nagyon fontos látni, hogy felelősségünk van ebben az életben, de ez a felelősség nem összehasonlítható mások felelősségével, mindenki azt, ahogy a talentumokat is a szolgák képességeik szerint kapták, tehát nem valamiféle mennyei monopoli kapitalista játék szabályai szerint élünk, hogy a jótettek kamatos kamattal szaporodnak, és aki győz, aki a legtöbb jót tette, az fog győzni. Másrészt pedig nem vagyunk mennyei skalpvadászok sem, akik, már bocsánat az erős képért, tényleg az általunk megtérített emberek skalpjaival járulunk majd oda, ami mennyei atyánk elé, és várjuk a jutalmunkat. Nem ez a számadásnak a mértékegysége, nem ilyen skalp pénzeket kapnak a keresztjének. A Szentírás valami egészen másról beszél. Isten úgy teremtett meg minket a maga képére, hogy feladattal, küldetéssel és céllal induljunk el a világba. De ezt a feladatot csak vele együtt, az ő társaságában, az ő segítségével tudjuk elvégezni. Elsősorban, és ez a legfontosabb üzenet, az számít, hogy vele milyen kapcsolatban vagyunk. Ezt az egész történetet egyetlen egy képben Jézus akkor mondta el, amikor azt mondta a tanítványaira nézve, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, én bennem. Csak akkor tudtok teremni, ha bennem vagytok. Ha kihúzzuk a szőlőveszőt a szőlőtőből, akkor egy értéktelen kis fadarab, még a tűzön is alig ég el. De ha benne van, akkor csodálatos dolgokat tud teremni. Csak úgy tudunk mi is termést, igazi Istennek tetsző, általa megmért, megvizsgált termést teremni, ha vele vagyunk a legmélyebb, legszorosabb életközösségben, ahogy a szőlővessző a szőlőtővel kapcsolatban van. És hogyha kapcsolatba kerülünk vele, megfordítva az egész logikáját, akkor képesek leszünk boldogan, felszabadultan, örömből teremni életünk során. Akkor nem arra fogunk nézni, hogy mi mindent szalasztottunk el a 2018-as évben, hanem arra fogunk nézni, hogy milyen csodálatos gyümölcsöket teremtünk Isten kegyelméből a mi életünkben. Mert a számonkérés ígérete valójában, és erre szerettem volna kifuttatni az egész gondolatmenetet, egy nagyon pozitív üzenet. Azt üzeni, hogy az egész életünknek van értelme és célja. Másképp teljesen értelmetlen lenne számon kérni rajtunk. Hogy haladunk valahová. Azt üzeni, hogy az életünk minden pillanata, minden története, amelyek emberileg nézve talán rosszul is sikerültek, amelyek fájdalmat okoztak nekünk, mégis értelmet nyerhetnek Isten közelében. Azt üzeni, hogy mindaz, amit mi talán végzetes hibának, helyrehozhatatlan bűnnek gondolunk, mindaz, ami miatt úgy érezzük, hogy elrontottuk az életünket, az évünket, az helyrehozható, az megbocsátható, az beleilleszthető Isten kegyelmes valóságába, és átformálható egészen annyira, hogy még gyümölcsöt is teremjen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, lesz tehát számonkérés. Ez a Szentírás szerint teljesen bizonyos. Sokan nem hisznek benne, sokakat félelemmel tölt el, de mi ma úgy mehetünk innen haza, úgy búcsúztathatjuk el ezt az esztendőt, hogy tudjuk, hogy amikor Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat, akkor boldogan hittel és reménységgel állhatunk meg előtte, mert van arra buzdításunk, van arra bizalmunk, hogy jó és hű szolgái legyünk a következő évben is. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljünk, most válaszoljunk Isten megszólító szavára, folytassuk a már megkezdett 273. számú énekünket, énekeljük a 6. versszakától a 10. versszakáig. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk azért, mert te azt üzened nekünk, azt suttogod, de ha kell, mondod hangosabban is a mi fülünkbe, hogy a mi életünknek értelme és célja van, hogy te felelősséggel ruházol fel minket, hogy mi a te képviselőid lehetünk itt ezen a földön. Atyánk, add, hogy mindannyian megértsük, hogy miben is áll a mi küldetésünk. Add, hogy ne az elszalasztott lehetőségekre, elrontott döntésekre, megszakadt kapcsolatokra tekintsünk, hanem mindezeket megbánva, eléd hozva, letéve a te lábad elé, tudjunk a jövőre tekinteni, tudjunk tőled kérni szent lelket, támogatást, segítséget arra nézve, hogy a következő év valahogy másképp sikerüljön, hogy nagyobb és több szeretet legyen bennünk, hogy valóban a nekünk adott talentumokkal, megbízatásokkal, képességeink szerint a lehető legjobban tudjunk eljárni. Így könyörgünk a következő évünkért, atyánk, hogy te maradj velünk, és te kísérj minket a mi életünk útján. Kérünk téged, hogy légy itt ezzel a gyülekezettel, add, hogy őriző pásztoraként te vigyázz erre a nyájra. Ezért kérünk téged, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig mondjuk el együtt közösen a mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit az év utolsó előtti Isten tiszteletén. Hirdetéseink első pontjaként szeretném hirdetni, hogy ma este 3:45-kor éjfél előtt néhány perccel megterítjük az úrasztalát, és úrvacsorai közösségre várunk mindenkit, aki szeretne így a testvérekkel és az Istennel való találkozás élményével, lehetőségével élve átmenni az új évből az új évbe. Ez az alkalom egy úrvacsorai közösség lesz 3:45-től nagyjából 10 perccel éjfél utánig fog tartani. Holnap délelőtt 10 órától pedig itt a templomunkban lesz új évi istentisztelet. Ezen a héten a nyugdíjas délelőtt, szerda délelőtti alkalom elmarad, szerda este viszont az ige körüli alkalmat megtartjuk, amelyre várjuk szeretettel a nyugdíjas testvéreket is, ha éppen úgy gondolják. Csütörtök délelőtti bibliaóránkat is megtartjuk, illetve jövő héten vasárnap délelőtt lesz úrvacsorás istentiszteletünk, előtte pedig szombaton este vesperás alkalomra várjuk itt 6 órától a templomba a testvéreket. Az esztendő végén az év legfontosabb úgynevezett népmozgalmi adatait szoktuk ismertetni röviden, csak hogy lássuk, hogy közösségünk tényleg ezekkel a legbeszédesebb adatok alapján is merre tart. Így szeretném ismertetni, hogy 2017-ben 37 keresztelő volt gyülekezetünkben, míg 2018-ban összesen 51 keresztelő volt, ebből 4 alkalommal felnőtt testvérünket kereszteltük meg. 2017-ben 27-en konfirmáltak gyermekek, fiatalok a gyülekezetünkben, 2018-ban 11-en, többen a felnőtt keresztség rovatba kerültek át, innen azért ilyen alacsony ez a szám. 2017-ben 8 pár kérte a gyülekezetünkben életére, közös életére és házassági szövetségére Isten áldását, 2018-ban 11 pár, és amíg 2017-ben 39 alkalommal hirdettük a feltámadás evangéliumát sír mellett, addig 2018-ban 32 temetés volt a gyülekezetünkben. A mi Istenünk maradjon, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Utolsóként szeretném azt hirdetni, hogy az ifi szilveszterre érkezett fiatalok az Isten tisztelet után maradjanak itt a templomban, a padokban. Itt fogjuk elmondani számukra a legfontosabb információkat. Végül pedig az áldás vételére készülve énekeljük záró énekünket, a 241. számú dicséretünket, annak mind a 4 versszakát énekeljük. Szent vagy örökké, Atya Úristen! Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott, békés, boldog új évet kívánok mindannyiunknak.